Szeretettel köszöntelek titeket a mai ifjúsági ifjúszeretben, amelynek a címe gazdák vagy okosan. Ehhez választottam a következő igét, a példavetélet könyvének 15. fejezetéből. Jobb a kevés az Úr félelmével, mint a sok kincs, ha nyugtalanság jár vele. Jobb egy tányér főzelék ott, ahol szeretet van, mint a hívva a tükör, ahol gyűlölet van.
Erzsébet. Egy a szükséges. Hervad a szépség. Garmad a kincsel, megköt a föld és rabbá bilincsel. Mint tőr és mint csel. Ha szárnyam volna, ha szerte szállnék, s kicsi bölcsőknél sorra megállnék, mit is kívánnék? Vágyat Krisztushoz, oldhatlan égit. Szívet, mit semmi gyönyörűség itt meg nem elégít.
Imádkozzunk. Úr Jézus, hálát adunk neked azért, hogy itt lehetünk ma este, és köszönöm neked, hogy ha még nem is vagyunk olyan sokan, de ennyiünket ide hoztál. És köszönjük neked, Úr Jézus, hogy neked van szabad hozzánk, akármennyien is gyűlünk ide. Köszönjük neked, Úr Jézus, hogy te mindig beszélni akarsz velünk, és tanítasz bennünket. Kérlek, hogy nyisd meg a szívünket most, és csendesítsd el a fejünkben a gondolatokat és mindent, hogy csak te rád tudjunk figyelni, és megértsük azt, amit te akarsz nekünk most mondani. És kérünk, Úr Jézus, az ige hirdetőjét is, hogy azt tudja mondani, amit te rábízol. Kérek, hogy így áld meg bennünket. Amen.
Isten igéjét Máté evangéliuma 22. fejezetéből olvasom, a 15-től a 22-ig terjedő verseket. Akkor a farizeusok elmentek, és elhatározták, hogy szóval csalják törve. Elküldték tehát hozzá tanítványaikat a Heródes fártiakkal együtt, akik ezt mondták. Mester, tudjuk, hogy igaz vagy, és az Isten útját az igazsághoz ragaszkodva tanítod, és hogy nem tartasz senkitől, mert nem veszed figyelembe az emberek tekintélyét. Mondd meg tehát nekünk, mi a véleményed. Szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem? Jézus, felismerve gonoszságukat, így szólt. Mit kísértetek engem, képmutatók? Mutassatok nekem egy adópénzt. Azok odavittek neki egy dénárt. Jézus megkérdezte tőlük. Kié ez a kép és ez a felirat? A császáré, felelték. Jézus erre kijelentette. Adjátok meg tehát a császárnak, ami a császáré, és az Istennek, ami az Istené. Amikor ezt meghallották, elcsodálkoztak, ott hagyták őt, és eltávoztak.
Folytassuk Isten tiszteletünket rövid fohásztal, így helyünkön ülve maradva. A mi segítségünk és ifjúsági Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése legyen az Úr nevében, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Még egy rövid igeverset olvasok az előbbiekhez, mely alapján szeretnék ma szólni közöttetek. Ez a Lukács evangéliumában a 16. fejezetben található, a 10. verstől, mindösszesen 4 vers. Aki hű a kevésen, a sokon is hű az, és aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az. Ha tehát a hamis mammonon nem voltatok hűek, kibízza rátok az igazit, és ha a másén nem voltatok hűek, ki adja oda nektek azt, ami a tietek. Egy szolga sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat pedig megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Most majd nagyon érzékeny témáról lesz szó, mégpedig a pénzkérdésről, a pénzről. Mit tanít erről nekünk a Biblia? Hogyan kell a pénzhez viszonyulnunk? Tágabb értelemben pedig a felolvasott ige szakasz alapján mondanék még néhány dolgot arról is, hogy hogyan kell általában az anyagi javakról gondolkoznunk, és legtágabb értelemben pedig a földi és a mennyei javakról. Jézus ebben az utóbb felolvasott 4 versben egy nagyon mély értelmű beszédet mond erről a témáról. Ez a 4 vers, azt is mondhatjuk, hogy talán csak erről szól. Előrejáróban képzeljünk el egy egészen hétköznapi esetet. Mondjuk valamelyikünket megkínálnának egy lopott pénztárcából pénzzel, és azt mondják, hogy vegyél belőle nyugodtan te is, mindenki ezt teszi, nyugodtan használd fel azt. Mit tud elméletileg kezdeni az illető, akit ilyen módon lopott pénzzel kínálnak meg? Biztos, hogy a pénz lopott, a pénztárcán rajta van az eredeti tulajdonosnak a neve, és az nem egyenlő azzal, aki nekünk ezt a pénzt kínálja. 3 dolgot tehetünk. Először is vagy visszautasítjuk, mondván, hogy ez a pénz lopott, ez nekem semmi közöm, hozzá nem nyúlok. Van, aki ezt teszi. Másik hozzáállás az, hogy veszünk belőle, és megtartjuk magunknak, felhasználjuk a magunk dolgaira, magunk céljaira, és talán ezt lehetne a legáltalánosabbnak mondani. És van egy harmadik eset is, hogy veszünk belőle, de nem tartjuk meg, hanem visszaadjuk azt az eredeti tulajdonosnak. Azt hiszem, hogy több eset nincs. Miért hoztam ezt a példát? Jézus tanít arról, hogy a világ minden kincse, a pénztárca az atyáé, az Istené, mégpedig a teremtés jogán. Egy szalmaszál sincs, amit ne ő teremtett volna. Az egész világot úgy, ahogy van, ő teremtette, ő alkotta meg minden egyes szalmaszálával együtt, minden egyes fillérjével együtt. A világ tehát Isten tulajdona, ezt adja elénk a Biblia. Minden, ami a világban van, az Isten tulajdona. Aztán tanít a Biblia arról, hogy a sátán ezt a világot minden kincsével együtt ellopta. Ezt nevezzük ősbűnnek. Emlékszünk rá, amikor Ádám és Éva szívét, a sátán, a kísértő, a gonosz elfordítja Istentől, és ezzel együtt az egész teremtett világot úgymond a maga hatalma alá vonja, maga felügyelete alá. Egy lopott trónuson ül. Ezért nevezi talán Jézus a sátánt a világ fejedelmének. Jelenleg tehát egy tolvaj birtokába került minden. Ezért mondja Jézus, hogy hamis a mammon, hamis a pénz, mert lopott az. Azt hiszem, hogy a Szentírás tanítását a pénz dolgokról nem igazán érthetjük meg, hogyha két dolgot nem veszünk valóban komolyan. Először is, mint említettem, a teremtést, hogy minden Istené, hogy a pénztárca Istené, valamint a bűnesetet, hogy történt egy lopás. Aki ezt a két dolgot nem veszi komolyan, az nagyon sok mindent elmondhat a pénzügyekről, a pénzről való gondolkodásról, de nem a Biblia szerinti gondolatokat fogja az elénk adni. Egyik legnehezebb kérdés a hívő embernek és a világnak a viszonya. Teológusok köteteket írnak erről, hogy hogyan is viszonyuljon egy hívő ember a világhoz, a világ dolgaihoz. Sokat problémáznak rajta, sokféle megoldást kínálnak erre. Viszont ha ezt a lopott pénztárca képet komolyan vesszük, meglátjuk, hogy a hívő és a világ viszonya az alapokat tekintve, az alapvonalakat tekintve roppant egyszerű. Háromféle módon viszonyulhat az ember a világ kincseihez, ahogy ehhez a pénztárcához is. Az első viszonyulási mód ugye az aszkéta, a szerzetes, az idealista, aki azt mondja, hogy mivel a világi kincs lopott, és hamis az, a sátánnál van, ezért én azt meg sem érintem. Nekem az nem kell. És így akarok tiszta maradni attól. Ezeknek nyilván igazuk van abban, hogy a világ valóban a sátán, a gonosz szerzése alatt áll. Tényleg az érvényesül leginkább ebben a világban, aki a gonosz szolgálatába beáll. Nem kell túlságosan nagy éles látás ugye ahhoz, hogy meglássuk, hogy legnagyobb haszonnal a fegyver, a kábítószer, a lánykereskedő, hasonló nagy kaliberű bűnözők dolgoznak. Ezeknek van a legnagyobb haszna. Nincs az a becsületes kisiparos, nincs az a becsületes szellemi vagy fizikai munkás, aki akár meg tudná közelíteni akár egy kábítószer kereskedőnek a bevételét. Most meg se próbáljuk, mert nem fog menni. Miért? Mert a világ ura gonosz. Az övéit jobban fizeti. A sátán a saját magáit jobban fizeti. Laszkéta ezért nem nyúl hozzá a pénzhez. Na de milyen baj származik ebből a magatartásból? Az, hogy minden marad a sátánnál. Meghagyja a lopott pénzt a tolvajnál. A világot meghagyja a gonosznak, ő kivonul belőle. Azt mondja, hogy ez nekem semmi közöm, én ettől elhatárolódom. És minden marad a régiben. Aztán a második típus a világhoz való hozzáállásnak az ellenkezője, ő az ateista, a materialista, az Isten tagadó ember. Mit is mond ő? Azt mondja, hogy minden lopott pénz az enyém. Nyugodtan, bátran, jó mélyen belenyúl abba a pénztárcába, kivesz belőle, amennyit csak bír és felhasználja, éljük a világunkat, amíg tart, annyit vegyünk ki belőle, amit csak bírunk, amíg még van és amíg tart, amíg még van rá lehetőség. Így válik aztán az ateista a sátánnak, a gonosznak a cinkosává. A lapot pénzt megtartja, aztán majd csodálkozik, hogy egyszer eljön ő érte is a gazda, és minden szépen visszavesz tőle. Aztán van egy harmadik hozzáállás is, amit a pénztárca kapcsán is láttuk, ez a keresztény hívő emberi, aki mind a két hibát el akarja kerülni. A keresztény hívő ember nem vonul ki a világból, mert Jézus őt a világba küldte. Ám nem hagyja a tolvajnál sem a kincset, sem pedig a világot sem. Nem is tartja meg még magának sem, hanem átveszi a sátán kínálta pénztárcákat, és visszaadja azt a jogos tulajdonosának, mégpedig Istennek. És ezt a keresztény ember úgy teszi meg, hogy mindenével Isten dicsőségére él. Mindenével Isten dicsőségére él. Nagyon sokat elárul egy emberről, az ő gondolkozásáról, az ő értékrendjéről, az ő életéről, hogy a pénzét mire használja. Gondoljunk csak bele. Bizonyos mennyiségű pénze mindenkinek van. Mit csinálok vele? Hová rakom? Mik a prioritások, amikor azt elköltöm? Vajon milyennek ismerne meg valaki, aki csak azt látná meg belőled, hogy mire költöd a pénzed, aki csak ennyit lát belőled, hogy a pénzed mire adott ki, vagy éppen mire tartogatod? Hogyan ismerne meg ez a személy? Zsugarinak vagy pazarlónak? Önzőnek, mert talán nagylelkűnek? Vagy dicsekvőnek, kérkedőnek? Mennyiféle dolgot el tudnánk még mondani ennek kapcsán? Vagy pedig keresztjénnek, aki mindenével Isten dicsőségére él. Itt van például a tized kérdése, Mózes 5. könyvében áll lesz, hogy add meg a tizedet vetésed minden terméséből, ami a mezőn évről évre terem. Sokan felkapják a vizet ezen, de valóban én is nagyon sokáig így voltam ezzel, hogy mondjak le a bevételem tized részéről, amikor annyi adó, annyi levonás, annyi járulék, annyi befizetni való, annyi minden kiadás van, anélkül is, hát még a tizedemet is, még egy meglévő maradéknak tized részéről is mondjak le. Na de jön egy kérdés. Hogyan mondhatnék le én valamiről, ami nem is az enyém? Hiszen mindenem az Istené. Én magam is Istené vagyok. És a tized csak egy kifejezése ennek, amit nem akkor teszek félre, amikor már mindent elköltöttem, hanem akkor, amikor megkapom a bevételem. És higgyétek el, hogy mindenre fog jutni, ami igazán fontos. Mert Isten sem szűk markú ám az övéivel. Nem véletlenül van ott ez az ige a Bibliában, hogy keressétek először az Istennek országát és az ő igazságát, és a többi majd mind, amire szükségetek van, az mind megadatik nektek. A félretett tizedetből már akár mindenkinek tudsz adni valamit, aki kér tőled, vagy aki kéreget tőled, vagy szabadon tudsz adni, szabadon meglephet belőle valakit, akár a gyülekezetben, kis kedvességgel, kis ajándékkal, kis segítséggel, akiről tudod, hogy neki erre szüksége van, és jó lesne neki. Vagy szabadon fordíthat belőle jótékony célokra, adományokra, teljesen szabadon, mert az nem a tied. Az az övék. Az az övék, ahová azt adod. Mert Isten ezt nekik szánta. Rajtad keresztül Isten ezt nekik szánta. És fog jutni. Sokkal több fog jutni, mint azt gondolnánk. És a többiből pedig, amit a magad dolgaira fordítasz, megleszel. Sőt, Isten megáldja ezt, és jól megleszel. Az életviteleddel is Isten dicsőségére élni. Mit jelent ez? Nem más, mint hogy a pénz számodra a cél, hogy ezt megszerezd és felhalmozd, vagy csupán eszköz, amit Isten rendje szerint használhatsz fel. Hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy aki igazán keresztény hívő, az megveti az anyagi javakat, a szegényen és egyszerűen él. Ezek szerint, aki tehetősebb, az nem lehet jó keresztény. Dehogy nem. Egy keresztény ember is kereshet jól, sőt. Csak az nem mindegy, hogy ezt ő hogyan kezeli. Látja-e ő azt, hogy őre etéren több bízatott? Ebben az értelemben pedig nagyobb a felelőssége is. Ismerek olyat, és biztos ti is, aki akár ebben a gyülekezetben, de máshol is ismerek ilyeneket, akik meglehetősen tehetősek, mondhatni egészen jól megy nekik, és tudnak úgy élni mindezzel, hogy Isten dicsősége látszon meg rajta. Hogy amilye van, azt Isten szolgálatába állítja. Hogy ahol szükség van rá, ott segít az eszközeivel, ahol szükség van rá, ott áll szolgálatra a pénzével, és a többi, és a többi. És még egy apróság, hogy a nagyobb bevételnek nagyobb ám a tizede is. Van erre egy jó pofa történet, talán néhányan hallottátok már, Tamás bácsi mesélt egy alkalommal, mert néhányan mosolyognak az elsősorban. Volt egy ember, akinek volt egy 50 ezer forintos fizetése, annak ugye 5 ezer forint a tizede, nagyon szépen becsülettel mindig félretette a tizedet, felhasználta valami nemes célra, szépen élte az ő hívő keresztény életét, és Isten úgy megáldotta őt ebben az állapotában, hogy a vállalkozása szépen felpörgött, működött az üzlet, 100, 200, 300 ezer forintos havi bevétel, aztán több mint 500 000 forintos tiszta haszonra tett szert egy idő után, és ezen a ponton elgondolkozott, hogy hoppá, hát most már több mint 50 ezer forint a tizedem, ez azért kicsit sok. Ennyi pénzről csak úgy lemondani, ennyi pénzt csak úgy odaadni valahová, hát van, aki ennyit keres egy egész hónapban. Ezért mégis ez nagyon sok pénz. És gondolta, hogy ezzel a problémával elmegy egy lelkészhez, hát a legjobb helyre ment, hogy megkérdezze, hogy mi a teendő. A lelkész azt mondja neki, hogy hát igen, ez valóban ez egy nagyon komoly probléma. A legjobban teszik, hogyha most rögtön leülünk és imádkozunk. Leültek, lelkész kezd az imádságot. Uram, add, hogy ennek az embernek ismét 50 ezer forint legyen a fizetése, mert az 5 ezer forint tizeddel nem volt neki semmi problémája. És tiszta szívvel fel tudta azt ajánlani mindenféle nemes célokra. Hát gondolhatjuk, hogy az ember milyen arcot vágott ezek után, és kicsit talán megszégyenülten ment abból a helyiségből ki, ahová leültek imádkozni. Minden esetre tanulságos történet. Na de figyeljünk még egy kicsit a felolvasott igére. Mit mond Jézus még itt az e világi kincsekről, melyekről azt mondja, hogy lopott kincsek? Három dolgot mond, majd mond egy érdekes képet is a legvégén. Azt mondja először, hogy kevés. Másodszor pedig azt mondja, hogy hamis az e világi pénz, erről már mondtam néhány szót. Harmadszor pedig azt mondja, hogy az másik. Erről is ejtettem már néhány szót. Először is tehát azt mondja, hogy kevés. Aki a kevésen hű, a sokon is hű az. Tehát az e világi kincs az kevés. Miért mondja, hogy kevés az e világnak a kincse? Azért, mert ha megtartjuk, akkor ideig, óráig a miénk. Na de hogyan lehet valami kevés? Akkor, hogyha van valami, ami sok. És mi a sok? Jézus megmondja ezt is. A mennyei kincs, ez a sok. A mennyei kincs, amit a gazda odaát majd neked ad. Az nem lopott kincs lesz már, hanem az jogosan a tied. Az sok. Az a tied lesz örökkön örökké az örökké valóságban, mert azt már a tulajdonos adta neked. Ezért örökké a tied. Figyeljünk fel arra, hogy Jézus nem veti meg a földi kincseket. Nem választja el a földit és a mennyeit sem egymástól. Sőt, először a földi kincseket említi. Azt mondja, hogy aki a kevésen hű, lehet élni vele. Csak hűség kell. Élni és nem visszaélni vele. Összeköti Jézus a földi és a mennyei kincsekkel való bánásmódot. Azt mondja, hogy aki hű a kevesen, a sokon is hű az. Aki a földi kevésen hű, az a sokon is hű, oda át. A földi kincseket ugye lehet rosszul használni. Lehet azt felhalmozni. Lehet azzal visszaélni. Nagyon sok mindent el lehet követni vele. Ez talán a legjellemzőbb az emberekre, hogy fel akarják azt értelmetlenül halmozni. Vagy pedig lehet pazarolni, azt mondani, hogy ez csak pénz. Nem számít. Ez csak pénz. Piszkos anyagi. Talán ez a hozzáállás jellemzőbb inkább a hívőkre, és meg kell látnunk, hogy egyik se jó. Istennek kell azt átadni hűségesen. Jézus nem azt mondja, mint a szerzetes, hogy az e világi javak bűnösek, hogy nem kellenek, hogy nem számítanak, de hogy nem jól tudja azt, hogy ezek számítanak, hogy ezek igazán fontosak. De azt is mondja, hogy mivel a földi kincseket is Isten teremtette, és a mennyeit is Isten teremtette, ezért a földi, a lopott kincseken való bánásmód a te hívő életednek a próbaköve. Tudsz-e vele igazán úgy élni, hogy Isten céljaira fordítsd azt? Tudsz-e vele igazán hűen élni, és nem pedig visszaélni mindazzal az ajándékkal, amit kaptál? Aztán másodszor azt mondja Jézus a kincsről úgy, hogy hamis, így fejezi ezt ki, hogy ha azért a hamis mammonon hívek nem voltatok, ki bízná rajátok az igazi kincset? Értjük, hogy miért hamis. Azért, mert a sátán ezt ellopta. Akkor mi az igazi kincs, amit odaát kapsz? Mert azt a sátán nem lopta el. Ez csak így lehet érteni. Aki a hamis mammonon nem hű, az a tolvajnak cinkosa lesz. Az ilyenre nem bíznak pénzügyi feladatot, pénzügyi felügyeletet a földön sem egy bankban. Ha egy lopott pénztárcát valaki megtart, akkor az orgazda lesz. A rendőrség kinyomozza, és nem igazán fogják érte megdicsérni. Mármint normális esetben. Ezért a mi földi életünk egy nagyszerű lehetőség arra, hogy hűek legyünk a hamis mammonon. Egy nagyszerű lehetőség. Harmadszor pedig ezt mondja Jézus, hogy ez a kincs másé. Ha a másén hívek nem voltatok, ki adja oda nektek azt, ami a tietek? Értjük, hogy ugyanaz a gondolat, hogyha a másén hívek nem vagytok, milyen másén? E világ minden kincse az Istené, az Úré. Eredetét tekintve Istené, mert ő teremtette, származását tekintve az Úré. Még akkor is, hogyha közben történt egy lopás, a jogos tulajdonosa maga Isten. Tehát amit te a kezedbe kapsz, az a másé. Ezen kell hűnek lenni, Isten javaink, és mindent neki szentelni. Az ő dicsőségére élni. Ez azt jelenti, hogy az ő dicsőségére teszem. Mindent, amit csak végzek az életemben, életemnek minden pillanatát, minden mozzanatát, Isten dicsőségére, Isten szolgálatában teszem. Az eddigiekből következik, hogyha hű vagy a másén, akkor majd a magadét odaát megkapod. Az isteni jutalmat. Az majd odaát sok lesz, és nem hamis, hanem igazi kincs lesz. Az jogosan a tiéd lesz. Ilyen nagy örömüzenet van ebben az igében, hogy megkapjuk majd azt, ami miénk. Hogy Isten számunkra valami eddig elképzelhetetlen ajándékot, áldást készít elő, és ezek meg vannak teremtve, és ránk várnak. És ezt nem kell már úgy kigazdálkodni, mert ez a miénk. Ez jogosan a miénk. És itt jön ez a zárókép, amit említettem még. Az evilági és túlvilági kincseket illetően van egy aranyszabály. Elméletileg mindenki tudja ezt az aranyszabályt, gyakorlatilag már kevésbé törődünk vele, és az aranyszabály a következő. Senki sem szolgálhat két úrnak. Ezt mondja a végén. Egy szolga se. Mire azt mondhatjuk, hogy ugyan miért nem? Én például ismerek valakit, aki napközben tisztviselőként dolgozik egy bankban, és esténként, délutánonként még elmegy valahová, és zenészként másodállásban folytatja a munkáját. Azt mondhatnánk, hogy hát nem, két úrnak szolgál a bankban, és zenészként a másik főnökének. Vagy pedig ott van egy másik ember, egy tisztviselő, aki szabad idejében azt teszi, amit jónak lát, mondjuk elmegy sportolni, valami teljesen másfajta tevékenységet végez. Rámondhatjuk, hogy lám, ez is két úrnak szolgál. Több helyen dolgozik, több mindent csinál. Miért lehetetlen ez? Vagy talán Jézus valami mást ért ezen a mondaton? Nézzük meg, érdemes megnézni a Bibliát tüzetesebben, hogy jobban megértsük az üzenetét. Jézus itt egy különös szót használ a szolgára nézve, amikor azt mondja, hogy senki sem szolgálhat két úrnak. A görög szóban ez rabszolgát jelent, méghozzá olyan rabszolgát, akit kiemeltek a többi közül, és személyesen a házi gazda melletti szolgálatra rendeltek, a személyes teendők elvégzésére, és úgy hívták ezt, hogy házi rabszolga. Jézus ezt használja, ezt a kifejezést, egy házi rabszolgáról beszél. Ennek a házi rabszolgának nem volt egy percnyi szabad ideje sem. Jó körülmények között lakott, nem úgy robotolt és végezte a nehéz munkát, mint a többi, hanem az urával egy fedél alatt élt, ugyanabban a kényelemben, ugyanazt az ételt fogyasztotta, és ott végezte a szolgálatot a gazda körül. Ám nem volt egy percnyi szabad ideje sem. Bármikor hívhatta az ura, és neki akkor meg kellett jelennie. Nem volt magánideje. Lehetetlen lett volna tehát egy másik úrnak is szolgálnia. Erről beszél itt Jézus, amikor ezt a keresztény ember és Isten kapcsolatára vetíti. Ilyen értelemben nem tud az ember két úrnak szolgálni az élete idejével. Minden keresztény ilyen módon egy Isten körüli szent szolgálatra van elrendelve. Tehát kereszténynek lenni ezt jelenti, hogy Isten dicsőségére élni ilyen módon. Záró mondatként mondok még egy rövid példát. Lehet, hogy ez is ismerős, ez a kis történet mindannyiunk számára, de ez nagyon tetszik nekem. Egy rövid történet egy öreg presbiterről, aki megy hazafele Isten tisztelet után, és jön egy ismerőse, és megkérdezi tőle, hogy na mi van öreg, vége az Isten tiszteletnek? Erről válaszol, hogy á, dehogy. Csak most kezdődik. Hát ezt kívánom mindannyiunk számára, hogy ha kilépünk innen Isten tiszteletről, csak ezután kezdődjön igazán az életünk Isten tisztelete a pénzkezelésünkben is ilyen módon. Amen.
Tudni te, Erzsébet, a fillér csoda. Csak két fillért tettem a perselyedbe. Az én két fillér. Kicsiny életem. És most mindhalálig ámulhatok rajta, és a csodádat énekelhetem. Én elhulladtam volna rég a porba, és aki látna, sírva könnyesen, megszánna, tudom, amint porba hullott, kárba ment két fillérem keresem. vagy a világpiacán két filléres olcsóságot vehettem volna rajt. Hisz minden olyan megfizethetetlen, ami után a szívünk vágya hajt. Én odaadtam volna semmiségért, és kéregetnék mások ajtaján. Éneklő, vakó adusa a világnak, induljatok meg a szívem jaján, de most fénylő, csodálkozó szemekkel a te kezedről énekelhetek, a perselyedről, hova jó letenni kis semmit érő két filléreket. A szántódról, hol aranik a búza, a szőlődről, hol nevet a gerez, kifogyhatatlan titkos terveidről, hogy a két fillért megezerszerezd. Hányszor kiadtad, mégis tart a léte, mivé tetted a két filléremet? Elfogyhatatlan mennyei aranyjá, aranyozta rejtelmes perselyed. S én mind halálig ámulhatok rajta, és a csodádat énekelhetem, csak két fillért tettem a perselyedbe. Az én két fillér, kicsiny életem.
Hagyjuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük neked ezt a mai alkalmat. Köszönjük, hogy ma is szóltál hozzánk. Köszönjük azt, hogy te pontosan ismersz bennünket, és ismered legrejtettebb gondolatainkat. Köszönöm, Uram, azt, hogy elhoztál bennünket ide, és kérlek azért, hogy a most hallottak, a fejünkből a szívünkig jussanak, és azokból cselekedetek, szándékok és szavak származzanak. Kérlek azért, hogy minden apró dolgunkban rád tekintsünk életünk során, hogy innen kilépve is kérdéseinkben, feladatainkban téged keressünk, tőled kérjük a megoldást. Így vezérelj minket, kérlek, tovább utunkon. Amen. És mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyáink, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, mi a földön is. Minden napi kenyerünket, ami a hétünk ma, és bocsáss meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadítsd meg a gonoszt, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Most pedig hajtsuk meg a fejünket az Isten áldása előtt. Az Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt, mindenkor, minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségben éljetek minden jó cselekedetre. Amen.
Thank you.
19-et énekeljük végül.
Thank you.